Ugyanis az Úr és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából, sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké. Ámen. Ez az Isten igéje.
Legyen veletek,
és a terem.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked,
Istenünk. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk néked, Krisztus!
És legyen a bűneink bocsánatára.
Krisztusban, kedves testvérek! A Szombathelyi Egyházmegye védőszentjéről, Szent Mártonról olvastam egy legendát. Állítólag megjelent neki egy alkalommal a démon, méghozzá egy jól öltözött, királyi díszben pompázó embernek a képében, és Márton megkérdezte tőle, hogy ki vagy te. Mire azt válaszolt, hogy én vagyok Jézus, a te mestered. Márton visszakérdezett, hol vannak a sebhelyeid? Mire azt válaszolt, hogy nincsenek, a mennyországban nincsen fájdalom, ott már nincsenek sebek. Ekkor Márton rájött arra, hogy be akarják csapni, és úgy válaszolt a kísértőnek, takarodj innen, nem imádhatok más Krisztust, csak az értünk meghalt és föltámadt Krisztust, csak azt, akinek a szeretet helyeivé váltak a seb helyei. Kedves testvérek, Szent Márton az egyház azon szentje, aki első abban a sorban, amikor az egyház elkezd nem csak vértanúkat szenti avatni, hanem olyanokat is, akik a szeretet nagy tetteit hajtották végre, de végül vértanúvá nem kellett válniuk. De ez a legenda is jól mutatja, hogy olyan tanítványa Jézusnak nincs, és olyan szentje sincs az egyháznak, akinek az életében valamilyen módon ne jelenne meg a keresztnek a titka. Akinek ne kellett volna valamilyen módon szenvednie. És a tanítványságnak a kulcskérdése, hogy a szenvedéshez hogyan állnak hozzá. A mai nap ünnepeltjei Szent Péter és Szent Pál apostol. Mind a ketten vértanú halált haltak. De a szenvedést ők sem akarták. Ők sem keresték, sőt, Péter apostol, amikor Jézus a saját haláláról beszél, azt mondja, hogy az nem lehet, Isten, ments, Uram. Mire Jézus azt mondja neki, takarodj innen, sátán. Péter levizsgázik, amikor a szenvedés órája elérkezik. Mikor Jézust elviszik, azon az éjszakán, akkor a főpap udvarában Péter háromszor megtagadja az Urat. Nincs ott a kereszt alatt. Péter levizsgázott. De később, miután már megtért, évekkel, évtizedekkel később ő is odaadja az életét Jézusért, vállalja a szenvedést, és Rómában, az akkori birodalmi központban fejjel lefelé keresztre feszítik. Mert a keresztre feszítés szenvedését vállalja ugyan, de méltatlannak érzi magát ahhoz, hogy úgy halljon meg, mint az üdvözítő, ezért kéri, hogy őt fejjel lefelé feszítsék keresztre. Szent Pál apostolról tudjuk a leveleiből, hogy egy alkalommal kéri Istent, hogy vegye el a tövist a testéből. Hogy mi volt ez a tövis, egészen pontosan nem tudjuk. De ő is szabadulni akar tőle, nem akarja, hogy része legyen az életének. És valahol ez a normális hozzáállás, mert a keresztény ember nem keresi a szenvedést. De még normálisabb hozzáállás az, amikor rádöbbenünk arra, hogy a szenvedésnek van értelme. És Isten azt válaszolja Szent Pálnak, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében. A normálisnak, testvérek, két ellentétje van. Az abnormális és a természet fölötti. Vagy más szóval rendkívüli. Amikor a keresztény ember elfogadja a szenvedést és átöleli a keresztet, az a rendkívüli, az a természet fölötti. Az nem abnormális. Amikor valaki keresi a szenvedést, vagy a vértanúságot, az abnormális. Az ilyeneket nem is szoktuk szentijavatni. Sőt, minden egyes ilyen szentijavatási ügyben, ha vértanúról van szó, külön kérdés, hogy vajon kereste-e magának a bajt, vagy csak nem tért ki előle, amikor a szenvedés órája elközelgett. És a szenvedést Mindszenty bíboros sem kerülhette el. Fiatal kori éveiből egészen megdöbbentő eseményeket jegyeznek fel róla, nagyon kemény és határozott ember volt. És talán a képekről is sugárzik ez a határozott keménysége. De egészen biztosan szüksége volt a szenvedésre ahhoz, hogy a keménység mellett megjelenjenek az arcán a szelídségnek a vonásai is. Ismerjük azt a híres aláírását, amit latinul jegyzett, hogy kényszer hatása alatt. A kényszer, a nyomás kipréseli az emberből a szelídséget. Milyen nagy szükségünk van a szenvedése és a keresztre az életünkben. Kedves testvérek, nincs kereszt nélküli, sefhelyek nélküli megváltó, csak az van, akit ismerünk, aki értünk meghalt és föltámadt. És a tanítványságunknak a kulcs kérdése, hogy mi vállaljuk-e a szenvedést, és tudjuk-e szeretni a keresztjeinket. Hogy át tudjuk-e ölelni az életünket mindazzal együtt, ami benne van. És itt szeretnék egy gondolat elejéig kitérni arra, hogy hogyan imádkozunk. Testvérek, hogyha az imádságunk nem szól másról, mint alkudozásról az Istennel, ha úgy viselkedünk, mint egy piaci kofa, aki alkuba bocsátkozik, ha le akarjuk boltolni az Istennel az életünk dolgait, és tulajdonképpen őt vizsgáztatjuk, mikor imádkozunk, hogy vajon mit fog teljesíteni abból, amit én kértem, akkor mi nem értjük az imádságnak a lényegét. Mert igaz, hogy Jézus biztat a kérő imára, és fontos is, hogy kimondjuk, amit szeretnénk, ami szerető atyánk előtt, az imádságnak nem az a célja, hogy a kéréseim teljesüljenek, az imádságnak egy teljesen haszon nélküli célja az egyesülés az Istennel. Az ő jelenlétében való lét. Az imádság nem szózuhatag, hanem jelenlét. amikor ő és én találkozunk, amikor együtt vagyunk. Már néhány éve nem tanítok hittant általános iskolába, de a hajam égnek állt, amikor a gyerekeknek azt a mondatot kellett megtanítani, hogy mi az imádság, illetve mit csinálunk, mikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk. Nem. Amikor imádkozunk, akkor együtt vagyunk az Istennel. És ahhoz nem kell beszélni feltétlenül, hogy mi találkozzunk. Két személy jelenléte, találkozás. És ez az imádság legmagasabb rendű célja. Testvérek, mindent elvehetnek tőlünk, de az Isten nem. Szent Pál olyan szépen mondja, amikor már érti a dolgok lényegét, hogy kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. Nyomor vagy szükség, éhség, üldöztetés vagy kard. De mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. És úgy tűnik, hogy minden Jézus által rendelt életállapotnak is velejárója a kereszt. A házasságnak is, meg a papságnak is. Volt egy István nevű barátom, aki egyszer megosztotta velem, hogy mikor fiatal volt, legény, akkor a névnapját mindig augusztus 20-án ünnepelte, amikor Istvánról, a királyról emlékezünk meg. Onnantól kezdve, hogy megnősült, onnantól kezdve meg mindig december 26-án ünnepelt a névnapját, mert akkor emlékezünk a vértanú Istvánra. Ezzel jót mosolyogtunk, akkor is, meg általában ez mosolyt szokott fakasztani az emberek arcára, de ha jobban belegondolunk, akkor mi van mögötte? Hogy aki választ egy életre, aki megfogadja, hogy jó és bal sorsban, egészségben és betegségben, az tulajdonképpen azt is vállalja, hogy a másikkal együtt és a másikért szenved, hogyha kell. Egy lassú vértanúság a házasság. De ezt nem búskomoran teszik sokan, hála Istennek, hanem tágra nyílt szívvel. Hogy nem lehet a másikért élni, hogy összeszorítva a fogamat, hogyha beledöglök is érted élek, hanem úgy lehet a másikért élni, hogy azt mondja, hogy elfogadlak téged olyannak, amilyen vagy, és érted élek. De minden nap érted élek. Persze, hogy ne jutna eszébe az embernek az évek során, hogy lehetett volna más lovat is választani. Biztos ismerős a népszerű magyar rajzfilm sorozat, a Mézga családnak a története. Ott minden epizód úgy fejeződik be, hogy miért nem a Hufnágál Pistihez mentem feleségül? A következő részben mégis a Géza feleségeként látjuk a színpadon. Nem lecserélni kell a partnert, hogyha már kicsit kényelmetlen a kapcsolat, hanem visszatérni az eredeti szeretethez, és újra rátalálni egymásra. Mai nap híre szinte felrobbantotta a keresztény közösségi oldalakat, hogy egy budapest-esztergomi főegyházban és paptestvérünk elhagyta a papi szolgálatot. Egy nagyon népszerű, sok feladatot viselő kollégánk, és egy személyes hangú levélben próbálja magyarázni, hogy miért döntött úgy, ahogyan. És kéri, hogy ne ítéljünk. Hát ne ítéljünk, testvérek. De azért ne is gondoljuk azt, hogy ez egy Istennek kedves döntés. Nem kilépni kell, hanem megújulni. És nyilván 9 éves papsággal álltam mögött, ezt még nem merem annyira határozottan mondani. Mert ki tudja, mit hoz az élet. De valahogy olyasmit fogalmaz meg a szövegben, hogy a papi nőtlenségről azt gondolta, hogy majd a családok, meg a plébániai munka, a közösségek, a zarándoklatok, meg minden, ami ezzel együtt jár és gazdagítja az életünket, meg a jó Istennel való személyes kitüntetett kapcsolatunk, az majd betölti azt az űrt, amit a nőtlen állapot jelent. Nem tudom, ki mondta ezt neki, de nem értek egyet vele. Azt is mondhatnám, testvérek, hogy nettó hülyeség. Nem tölti be. Az Isten nem arra való, hogy ezt az űrt betöltse. Ez az űr ott marad. és azt kér, hogy ezzel együtt kapcsolódjunk hozzá. Hogyan tölteni be azt, amit egy társ vagy egy család jelent a másik ember életében? Nem tölti be. Hagyja, hogy ott legyen, és hagyja, hogy fájjon. De ez a dolgok természetéhez hozzátartozik. Jézusnak a logikájában az általa rendelt életállapotokhoz a szenvedés, a kereszt, az hozzátartozik. És ez mégsem nyomorít meg minket, hogyha Istennel való kapcsolatunkba belevisszük ezeket. Szombat délután egy nagyon szép tanúságtételt hallottam egy 5 gyermekes édesapától, aki elmesélte, hogy a legkisebb gyermeke, a kis Ferkó, 4 hónapos volt, amikor egy nagyon súlyos, agresszív daganat megtámadta a szervezetét. 1 évig küzdött a gyermek az életéért, és 1 évig imádkozott az egész család, meg minden barát ezért a kisgyermekért, és nem menekült meg. 1 éves és 4 hónapos volt, mikor az örökkivalóságba költözött. És elmesélte az édesapa, hogy igen, lázadt. Igen, feltette a kérdést, hogy miért ő, hogy miért az ő gyereke. És akkor rádöbbent arra, hogy ezek a kérdések mind önzésből fakadnak. Ebben ő a fontos, hogy ő nem akar szenvedni, hogy ő elutasítja a keresztet. És rádöbbent arra, hogy ez a kifeszített, kis ágyba kikötözött apróság, az a 1,5 éves, az tulajdonképpen Krisztus volt. Krisztus maga szenvedett benne, ahogy Krisztus szenved mindenkiben, akinek nehéz az élet súlyát viselni. És olyan szép volt, hogy elmondták, hogy azóta átértékelték a dolgokat. És most már nagyon sok áldást tulajdonítanak az ő kisgyermeküknek, aki a mennyországban imádkozik értük. A családi háznak a kertjében van egy szép síremlék, egy nagy fafeszület Szent Ferenc himnuszával hirdeti az életet, és az életet adó Istennek a szeretetét, aki irgalomból nem óv meg minket a szenvedéstől, mert a szenvedés az ő eszköze arra, hogy a legjobbat préselje ki belőlünk. És mert a szenvedés, a kereszt hozzátartozik az üdvösségünkhöz. Testvérek, a tegnap biztosan hallottuk a vasárnapi evangéliumot, ott is Jézus azt mondja, hogy aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. De azt is hallhattuk tegnap, hogy nem kell mindenkinek tanítványnak lenni. Mert vannak olyanok, akik azért, mert befogadják a prófétát, meg az igazat, a prófétának és az igaznak a jutalmát nyerik el. Testvérek, a világ tele van jó szándékú, nagylelkű emberekkel, akik nem mondják magukat kereszténynek, akik nem koptatják a templom padjait. Sőt, sokszor a szemünkre is vetik, hogy azért nem jönnek közénk, mert mi, akik itt vagyunk, milyen képmutatók vagyunk sokszor. Mert hazamegyünk, és nem arról beszélünk, hogy mi volt az evangélium, vagy hogy mi fogott meg a prédikációból, hanem kibeszéljük a szomszédot, vagy megszóljuk a papot. Nem kell mindenkinek Jézus tanítványnak lenni. Jézus azoknak is ígér ajándékokat, akik nagy lelkű szívjósággal állnak a szent emberekhez, az igazakhoz és a prófétákhoz, az ő jutalmukat fogják kapni. De ha mi tanítványok akarunk lenni, akkor nekünk meg kell szeretnünk a keresztjeinket. Ez a tanítványságunknak a kulcskérdése. Vagy megszeretjük a kereszteket, átöleljük a keresztünket, vagy nem leszünk Jézus tanítványai. A világ annyira szomjazik nagy szenvedőkre, akik hittel és szeretettel, örömmel tudnak beszélni a szenvedésükről. Legyünk mi is ilyenek. Itt vagyunk a kereszt tövében, mert minden szentmise áldozat az Úr Jézus kereszt áldozatának a megjelenítése. Egyes filozófiai iskolák azt mondják, hogy 2-szer ugyanabban a folyóban nem léphetünk. Vagyis 2-szer ugyanazt a dolgot ugyanúgy nem élhetjük át, mert a folyóvíz is elfolyt már, meg mi sem vagyunk egészen ugyanazok. De itt mégis ugyanaz a pillanat jelenítődik meg. Az eukarisztiára azt mondják az egyház nagy tanítói, hogy ez jelenbe hozó emlékezet. Vagyis az egyszeri áldozat Jézusnak megjelenik az oltáron, a kenyérben és a borban, ezért térdelünk le. Itt vagyunk a kereszt tövében. Kérjük Jézust, akit értünk, keresztre feszítettek, akit meghalt és eltemetett, de föltámadt. Ül az Atya jobbján, és itt van köztünk, hogy tegyen minket tanítványokká. Vagy ha nem akarunk tanítványok lenni, legalább nagy lelkű, szívjósággal rendelkező emberekké tegyen. Hogy Szent Mártonnak, Péternek, Pálnak, Mincentinek, a neves és névtelen szenteknek a társaságában lehessünk majd oda át, egy boldog örökkévalóság részeseiként. Engedjék meg, hogy a Szír Egyház régi keresztvetésével fejezzen be, és amikor a keresztet látunk, gondoljunk mindig erre. Mert a kereszt többlet, mint ahogy egy hittanórán, amit a matematika óra után tartottak, fölrajzolta a keresztet a hitoktató, és megkérdezte a gyerekeket, hogy mi ez. És azt mondta az egyik kislány, hogy ez egy plusz jel. Mert az összeadás jele maradt a fejében. A kereszt az plusz jel. A kereszt a kottában fölemel. Módosít, de fölfelé módosítja a kottát. A kereszt plusz az életünkben. A Szír Egyház így imádkozik. Az Atya nevében, aki elgondolt engem és megteremtett. Milyen szép, hogy nem csak a szüleim szeretetének a gyümölcse vagyok. Engem nem megcsináltak, mint azt a sámlit. Az Atya nevében, aki elgondolt és megteremtett. A Fiú nevében, aki alászállt emberségembe. Az Isten nem egy távoli valaki, nem az Olimposz tetején lógatja a lábát, mint a görög mitológiában képzelték, hanem emberé lett. Alászállt emberségembe. És a Szentlélek nevében, neki a balt jobbra fordítja. Amen.